Ma egy 40-es, 50-es szülő nehezen tudja a saját gyermekkori élményeit átadni a csemetéinek, hiszen annyira más lett a világ. Nem tudja megmutatni, hogy kell kicserélni a bicikli láncot, hisz a YouTube-on sokkal profibb megoldásokat talál a sráca. Nem tud mesélni a tamagocsi temetőről, és nem tudja megtanítani a fára mászásra sem. A felesége meg is ölné, ha meglátná, micsoda veszélynek teszi ki a gyereküket. De nem adhatja oda neki a négyzethálós füzetbe írt recepteket sem, mert egyszerűen idejét múltak, konkrétan érthetetlenek a mindent megmutató YouTube főzések mellett. Most komolyan, azt kiérti a nagyi füzetéből, hogy tégy hozzá annyi lisztet, amennyit felvesz a zsír. Milyen zsír? De hát ez is egy új élmény. Az X-esek, akiket a szüleik talán kevésbé neveltek, mint inkább a frigóra ragasztott cetlikkel utasítgattak, irányítgattak, teljesen másképp akarnak a gyerekeikhez viszonyulni. Ebből lett a túlféltett generáció. A generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyv nagyon fontos és egyébként rendkívül szórakoztató. A szerzője Steigerwald Krisztián, vele beszélgetünk most, és egy olyan témával indítok, ami egyébként a veszőparipám.
Könyvben utazom.
Influencer példakép ikon. Van egy ilyen fejezet, ami erről szól, hogy a különböző generációk tagjai másként tisztelnek valakit, vagy másként tartanak maguk előtt valakit, és én mindig azt mondtam, hogy a teljesítmény a fontos. És én azt gondoltam, hogy ez az én értékrendemhez hozzátartozik, de most az önkönyvéből megtudtam, hogy ez generációs kérdés, hogy én ezt mondom.
Alapvetően ugye ez is egy olyan generációs különbség, amit nehezen tudunk észrevenni mi idősebbek. Ugye azt gondoljuk, hogy a gyerekség az ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a mi gyerekségünk volt, és mindig elfelejtjük, hogy a mi saját gyerek időszakunk is teljesen más volt, mint a szüleink vagy a nagyszüleink gyerek időszaka. És ez kihat arra is, hogy kortársak közül ki az, akit követünk, és kit nem. Ugye a fejlődés lélektannak a szerves része, hogy bizonyos kor után elkezdünk leválni a szüleinkről, már nem a felnőttek, a szülők azok, akik megmondják a tutit, hanem a kortársak. És elkezdünk afelé fordulni, hogy hogyan tudunk olyan mintákat, olyan új dolgokat megtanulni, ami nem az, hogy szembe megy a szülőkkel, de legalábbis segíti azt, hogy le tudjunk válni a szüleinkről, és meg tudjuk azt állapítani, hogy egyénileg mire vagyunk képesek. Mire vagyunk képesek a világon a szüleink nélkül, és a szüleink tanítása nélkül. És ilyenkor elkezdjük keresni azt, hogy kik azok, akikre föl tudunk nézni, vagy akiktől tudunk példát találni. Ugye ez a korábbi időszakban, mondjuk a 20. században, ami egy erősen felnőtt orientált társadalom volt, még a gyerek is azt tanulta meg, hogy a példákat az idősebbektől, a felnőttektől tudja venni, és ezért a példaképek nagyon sok esetben nem a kortársakból kerültek ki, hanem legalábbis néhány évvel idősebbektől, de lehet, hogy sokkal idősebbektől. Most itt értem ez alatt, hogy mikor a 60-as években nem voltak még celebek, nem is így hívták az ismert embereket, hanem focisták voltak, színészek voltak, akikről nem igazán tudtunk semmit, mert nem mutatták meg a magánéletüket, nem láttunk be a hálószobájukba, hanem csak a sajtó által valamennyire a kidíszített vagy kitisztított szinten lehetett látni információkat. Ők voltak a példaképek. És kialakul egy olyan történet, hogy a teljesítményhez kötődik a példakép, teljesítményhez kötődik a minta, mert hogy abból lehet tanulni, hogyha sokat sportolok, sokat futok, sokat tanulok, sok mindent elérek, akkor én is elérhetek dolgokat. Ha sokat tanulok, akkor többre vihetem. És telt az idő, és ugye azok a trendek és azok a folyamatok, amik a generációkat meghatározza, kialakul egy olyan időszak, ahol a felnőtt orientált társadalomból kortárs orientált társadalom lesz. Ez mondjuk az Y és a Z generációra igaz, tehát nagyjából ott a 80-as évektől kezdve, de inkább a 90-es évek derekára meghatározó időszak lesz, hogy nem a felnőttekre nézünk fel, nem a felnőtt az, aki meghatározza az identitásomat, hanem a kortársak. És elkezdenek terjedni az influencerek és a youtuberek. Ugye miben másak, mint a példaképek? Az influencer, youtuber az egy közülünk, olyan, mint a szomszéd. Reggel fel kell, smink nélkül bejelentkezik a saját hálószobájából, pizsomába, összekúszolt hajjal, tehát, hogy látom a valódi énjét, és hogy ugyanolyan sebezhető, mint én vagyok, vagy ugyanolyan egyszerű ember, most szó jó értelmében, mint én vagyok, és mégis milyen sokra vitte, lehet, hogy én is ilyen sokra tudom vinni. És hogyha követem, ha tanulok tőle, akkor lehet belőlem is akár egy ilyen ismert figura. Felnőtt szemmel, akár ez már ilyen, tehát hogy kit tekintünk felnőttnek, akinek mondjuk van gyereke, vagy 30-40 éves kortól kezdve már azt mondhatjuk, akik azon szocializálódtak, hogy a példakép a teljesítményhez kötődik, akkor sok esetben azt gondolhatja, hogyha látja a fiataloknak ezeket a vonzódását az influencerek, youtuberek felé, hogy itt nincs teljesítmény, hogy ezek az influencerek, és bocsánat, ez egy szó szerinti idézet lesz egy kvalitatív interjúból, hogy ezek az influencerek a segítből élnek, és hogy nem teljesítmény van mögöttük, hanem csak jól eladják magukat, jól becsomagolják magukat, és a szülő zsebébe kinyílik a bizka, hogy édes gyerekem, miért ezt az embert követett, hogy nincs mögötte semmilyen teljesítmény.
Nagyon kinyílik, igen.
Igen, ugye? Főleg, hogyha meg is nézzük ezeket a videókat, tehát ha nem csak az, hogy belenézünk, hanem elkezdünk követni egy-egy youtubert, egy-egy influencert, és megnézzük a tartalmait, felnőtt észsel, ezek néha eléggé kiábrándítóak. De közben ugye nem nézzük meg, hogy mi van mögötte, hogy mi változott meg, hogy mi az, amitől partneri, behuzalozott rendszeré válik az egész, hogy egy-egy olyan ember, akit akár 100-200 ezer ember, vagy még több követ, én ráírok, és ő visszaír, mint hogyha barátok lennénk. Hogy én ezt nem tudtam megtenni 1980-as években egyik sztárommal se, vagy példaképemmel se, hát postán küldtem neki levelet, vagy válaszolt, vagy nem, de legtöbbször nem.
És tehát akkor sem volt, ő, hanem a menedzsmentje, vagy a marketingese.
Kapcsolódás. Most meg azonnali visszajelzés van, tehát az Insta posztjára ráírok, visszaír, lájkol, dopamin bomba beindul, elindul egy érzelmi kötődés, és onnantól kezdve, hogy az érzelmi kötődés elindul, az élmény sokkal mélyebb lesz, mint az a racionális üzenet a szülőtől, hogy miért nem egy olyan példaképet követsz, akinek van haszna. Mert ott viszont nincs dopamin termelés. És innentől kezdve tulajdonképpen nem arról beszélünk, hogy a gyerek 1980-ban, 60-ban, vagy 2021-ben dönt, vagy 22-ben dönt arról, hogy kit követ, hanem tulajdonképpen egy biológiai függőség, vagy egy biológiai folyamat alakul ki, hogy a youtuberekkel, instasztárokkal, influencerekkel és mindenfajta egyéb social media platformon kialakult azonnali visszajelzésnek követhetően kialakul egy dopamin függőség, ami már nem egy kognitív, tehát nem egy racionális döntés, hanem az egy olyan folyamat, amiről nem nagyon lehet beszélgetni, hanem van és kész. Mm-hmm. És ez a szülőnek, ha tetszik, ha nem, valahol el kell fogadnia, és nem ellene menni, hanem alternatívákat felajánlani. Tehát nem küzdeni ellene, hogy ne azt kövess, hanem azt mondani, hogy oké, kövessed, még akár én is megnézem, még akár beszélgetek is róla veled, de felajánlok alternatívákat, felajánlok olyan dolgokat, ami meg számomra értékes, és legalább nézd meg, legalább beszéljünk róla.
Van még egy nagyon fontos, és szerintem lehet azt mondani, hogy irritáló különbség, amiben a különböző generációk nem nagyon értik meg egymást, ez pedig a munkamorál.
Mindig abból alakul ki valami, hogy valamire azt mondjuk, hogy jobb vagy rosszabb, hogy van mihez összehasonlítani. És minél idősebb valaki, annál inkább neki van összehasonlítási alapja, és minél fiatalabb valaki, neki nincs összehasonlítási alapja, neki az a norma, amiben éppen él. És itt rengeteg minden befolyásolja azt, hogy egy adott generáció esetében milyen a munkamorál. A 46-64 között időszakban született baby boomerek esetében egyértelműen a második világháború utáni időszakban, egy hiánygazdaságban, egy szegénységben a legfontosabb üzenet mindenkinek az volt, hogy tessék dolgozni. Ugye maga a kommunista rendszer is azt üzente, hogy mindenki dolgozzon, mindenki csinálja a feladatát. Tehát ott olyan szinten beépült a tudatba, sőt a tudat alattiba is, hogy az az értékes, hogyha te dolgozol, hogy ott nem volt kérdés, hogy az élet értelme a munka. És mindegy, hogy te egyénileg ebbe belerokkansz, az egészséged megrokkan, nagyon fiatalon meghalsz, az az elsődleges, hogy csináld a feladatodat, tedd a dolgodat. És ahogy te ezt mondtad az idő, ugye egy csomó minden változás történt azért az elmúlt 50-60 évben, azért az vitathatatlan, hogy egy jelentős életszínvonal javulás történt, mondjuk azért a második világháború 50-es évekhez képest mindenképpen azt lehet mondani, hogy ezért könnyebben és jobban élünk, és maga az az üzenet, hogy az élet értelme a munka, ez kezdett módosulni. És ugye az idősebb generáció ez megtanulja, hogy van egy olyan életszakasz, amikor azt tanuljuk meg, hogy az életértelme a munka, majd aztán megtanuljuk azt, hogy az életértelme nem feltétlenül a munka, de mind a kettőre rálátunk, és majd eldöntjük, hogy nekünk melyik tetszik. De azok a fiatalok, akik ebbe születnek bele, ők már gyerekkoruktól kezdve azt az üzenetet kapják a szüleiktől, hogy nem feltétlenül kell belehalni a munkába. Tehát nagyon sok olyan szülő van, aki azt mondja a gyerekének, hogy nézd már meg a szüleidet, és tanulj a mi hibáinkból, hogy nem apád, anyád 50 éves, tele vagyunk krónikus betegségekkel, nem is feltétlenül keresünk jól. Te, fiam, csináld másképpen, tanulj a hibánkból, kérd meg az áradat, ne dolgozz annyit, legyél boldog az életben, stb. Tehát ez ilyen nem konkrét üzenetek, de ott vannak a mindennapok sorai között. És hogy azt vesszük észre, hogy a mai fiataloknak az üzenete, a csomagja azzal, hogy hogyan éljenek, az egy teljesen más csomagtartalom, mint a szüleiknek vagy a nagyszüleiknek volt. És nekik ez a normális. Tehát ők nem kérdőjelzik meg, hogy ez jó vagy rossz, ezt kapták. Én is azt gondolom, hogy nem jobb vagy rosszabb, hanem nagyon-nagyon más. És ebben a tempóban kellene beállniuk abba a munkastílusba, amit a náluk idősebb X-esek, vagy még idősebb baby boomerek képviselnek, akik még mindig dolgoznak, és még mindig ott vannak a munkaerőpiacon. És ugye ez a második ilyen nagy generációs változás, hogy annyira sokáig dolgozunk, hogy összetalálkoznak ezek a generációk. Az én nagymamám 55 évesen ment nyugdíjba 1995-ig, 55 év volt a nyugdíjkorhatár, tehát hogy egy fiatal nagyon ritkán találkozott annyira idős emberrel egy munkahelyen, aki már több évtizede ott dolgozott, maximum az 55 évesekkel. Most 65 a nyugdíjkorhatár, tehát plusz 10 év tudása, tapasztalata, elvárása találkozik vele a munkahelyen, de hogy maga az elgondolás az éterben, hogy valójában mennyi ideig fogunk dolgozni, ez egy mostani 20 évesnél sokkal tágabb, tehát akár 75-80 év is lesz a nyugdíjkorhatár, mire odáig eljut. Tehát, hogy abszolút nincs arra rákényszerítve, hogy már kora fiatalon elkezdjen olyan vadul dolgozni, mint ahogy mi csináltuk. Mert hogyha 55 év a nyugdíjkorhatár, az egy belátható időszak. Ha 75-80, az nem annyira belátható, tehát megpróbálja kitolni azt az időszakot, hogy minél később kelljen beállni a munkába. Szóval, hogy rengeteg olyan változás van a világban, a társadalomban, a kultúrában, ami befolyásolja azt, hogy tekintünk a munkára. És ebben nagyon nagy különbség van most azok között, akik 2000-ben születtek, vagy 80-ban születtek, vagy 60-ban születtek, ők már mind dolgozhatnak, és ezek a konfliktusok, vagy azok az ellentétek nagyon sok munkahelyen összefutnak, és frusztrációba, feszültségbe futnak ki a végén.
Az X generáció tagjairól ön azt írja, hogy a bizonytalanság jellemző rájuk, és az, hogy mint ilyen igazi túlélők próbálnak alkalmazkodni megváltozott körülményekhez, vagy létezni egyáltalán. Mesélne erről, hogy mi ez a bizonytalanság, miből adódik, és hogy lehet-e jól lenni ebben a túlélő üzemmódban?
Ugye a generációban a tartozás az nagyon erősen kultúra függő, és a magyar X generációk életét nagyon erőteljesen meghatározza az, hogy Magyarországon milyen éra vette körül a gyerekkorában vagy fiatalkorában. És az X-generációsok azok, akik Magyarországon a rendszerváltás idején voltak fiatalok. És tulajdonképpen az X-generáció tapasztalta meg először azt Magyarországon, hogyha történik egy globális változás, ami kihatással van a lokális életünkre, az olyan szinten megváltoztathatja az addigi kulturális felfogást, amire nem igazán vannak minták. És itt a rendszerváltásban azt tapasztalhattuk meg, hogy az X-esek voltak fiatalok, bejöttek a nyugati cégek, a multik, és azt mondták, hogy nincs szükségünk az időseknek a szocialista tudására, nem kell a moszkvai diploma, meg a bolgár ösztöndíj, hanem arra van szükségem, hogy fiatal legyél, sokat dolgozzál, és tudjál valamilyen nyugati nyelvet. És a fiatalok akkor Magyarországon a történelemben először képesek voltak lelökni a ranglétráról az idősebbeket. Bekerültek egy vezető pozícióba, csak nem tudták, hogy ezt hogy kell. Nem volt rá minta. Nem volt rá minta például arra a nőknél, hogy mit jelent az, hogy a karrierjét is megélő feleség, a karrierjét is megélő anya. Ez milyen? Ezt hogy kell csinálni? Mikor menjek férjhez úgy, hogy azért a karrieremet is meg tudjam élni, mikor szüljek gyereket. Hát nem tudtam anyámhoz fordulni, mert hogy anyám nem így csinálta, mert ő nagyon korán gyereket szült, aztán utána fiatalon az ipar kisipadzotta otthonról, de én másképpen próbálom megtenni. Tehát egy csomó olyan dolog volt az X-generációsok életében, ami az akkori korábbi tapasztalásokat szülőgyerek viszonylatában megkérdőjelezte, és nem tudtunk a szüleinkhez fordulni tanácsért, mert egy olyan drasztikus mértékű kultúraváltozás történt, és a kultúra alatt mindenki azt értse, hogy ez globális szinten, az értékekben, a médiában, a karrierben, az életben bekövetkezett változások történtek, hogy nem igazán lehetett visszanyúlni a korábbi transzgenerációs mintákhoz és történetekhez és kapaszkodókhoz. És ebből számtalan dolgot lehetne kiemelni a férfiaknál is. Megváltozott a férfiasság, mitől férfi a férfi, megváltoztak az apa szerepek, bejött a férfi szépség, hogy a férfi is foglalkozna külsejével. A nagymamám idején még abszolút nem volt ilyen téma, hogy egy férfi hogy néz ki, nem foglalkoztak vele. Egy férfi egy fokkal volt szebb, mint az ördög, még 100 kiló alatt nem férfi, a férfi voltak ezek a mondások. Ehhez képest ma már a férfi szépség az egy alapvető téma a tinédzser fiúk körében is. Tehát egy csomó olyan dolog megváltozott és kialakult, amihez nem voltak kapaszkodók, nem tudtak mihez visszanyúlni az akkori X-esek, és nyilván emiatt bizonytalanok lettek. Mellette maximalisták lettek, hiszen fiatalon lettek vezetők, azt tapasztalták meg, hogyha sokat beletesznek a munkába, akkor sokat ki is tudnak ebből venni. Ez a maximalizmus visszaköszön mondjuk a szülőségben is, szülőként is maximálisan jót akarnak tenni. Bejönnek ezek a tanácsadó vonalak, hogy szülőakadémia, apakadémia, hogy tudsz minél jobb anya lenni, stb. Tehát, hogy még anyag is van hozzá, az interneten nagyon gyorsan, nagyon könnyen hozzá lehet férni. Ebben is a legjobbak akarunk lenni, de olyan soha nincsen, hogy valamiben a legjobb vagy. Ezért mindig azt tapasztalod, hogy valami baj van, az valamit éppen csinálsz. Ez is bizonytalanná tesz. Hogyan lehet jó digitális szülő? Mit tanuljon a gyereket, hogy sikeres legyen a 21. században? Tehát egy csomó olyan kérdés ott van a fejünk felett, amire nem feltétlenül tudunk választ adni. És innentől kezdve ez a bizonytalanság elkezd emberré válni, és az élet szinte minden területére egyszer csak elkezd visszaköszönni, hogy a csomó mindenben vagyunk bizonytalanok. És a válaszreakció, hogy ez ki hogy kezeli, ez már nagyon személyiségfüggő. Tehát van, aki erre agresszióval felel, más, azzal felel, hogy állandóan a biztonságot keresi, a harmadik azzal válaszolhat, hogy folyamatosan változtat mindent meg akar maga körül változtatni minden nap. Szóval, hogy ez, hogy ki hogy kezel, és ki hogyan ad erre választ, ez nagyon változó.
Ezen a ponton kell elmondanom, hogy számos érdekes felismerést hoz az olvasónak a könyve, akár ilyen szempontból is, hogy amikor azt gondolja az ember magáról, hogy lám-lám, milyen jól alkalmazkodik akár 50 évesen is az újkor kihívásaihoz, akkor kiderül azon könyvéből, hogy nincs ám ezzel egyedül, hanem nincs nagyon más választása ennek a korosztálynak, ami egy picit lehanguló.
Próbáltam a könyvet viccesre megírni, pont azért, mert hogy egy kicsit önismereti könyv, hogy kezdjünk el kicsit nevetni magunkon. Tehát, hogy egyrészt hogy tényleg lehet benne nagyon sok lehanguló, és nagyon sokszor ez a visszajelzés az előadásaim után is, hogy hú, hát ebbe belegondolok mindenbe, akkor nagyon lehangol. És szoktam kérdezni, és hogyha úgy gondolsz bele, hogy milyen vicces, akkor nem tudsz rajta nevetni? Hiszen végig nevetted az előadást, vagy végig lehet nevetni a könyvet. Akkor meg lehet ezt kicsit fordítani, és azt mondani, hogy ha tudok magamon nevetni, akkor lehet, hogy ez egy másfajta szemüveggel, vagy másfajta megközelítéssel ránézve, ebben van valami vicces is.
Ez egy olyan könyv, ami ilyen fordulópontot hozhat akár, mert lehet, hogy egészen eddig a pontig az ember azt gondolja, hogy milyen küzdelmes ez az egész, ami mögötte van, és innentől meg valahogy kalannak is fölfoghatja, ami előtte áll, ezen ismeretek birtokában. Elmondja, hogy miért érezte fontosnak, hogy megszülessen ez a könyv? Tehát kérdezték erről, úgy érezte, hogy fontos, hogy most lássunk rá mindenre.
Pont azért egyébként, amit az előbb mondott, hogy egy ilyen fordulópont tud lenni. Nagyon sokan fordultak hozzám a könyv előtt ilyen kérdésekkel, amiket az előbb is felhoztam, hogy hogyan neveljem a gyereket, mit csinálják a digitalizációval, mikor szóljak bele, miért nem akar kirándulni, miért nem nézni a filmeket, mint ahogy én néztem, stb. És hogy olyan hihetetlen mértékű globális kultúraváltás szemtanúi és átélői vagyunk, hogy az mindenkinek szinte minden egyes pillanatára kihatással van. Hogy azt gondoltam, hogy segítség lehet egy picit az, hogyha megértjük azt, hogy attól függően, hogy mikor láttuk meg a világot, hogy mi volt akkor a földi valóság, amikor megszülettünk, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a gondolkodásunkat, meg a tudatalattinkat arról, hogy mit tekintünk földi valóságnak, és ez milyen szinten be tud rögzíteni a saját világunkba, és nem látjuk azt, hogy miben mások a szüleink, nagyszüleink, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink, és hogy ez az ismeret, ez a tudás hozzávezet az elfogadáshoz. És hogy szerintem most abban van egy nagyon nagy igény az emberiség részéről, hogy így el tudjuk egymást fogadni, hogy megértsük egy ilyen közös saját magunkon nevetéssel, meg ilyen ráismeréssel, hogy aha, most már éreztem. Tehát ilyen aha élményekkel, meg szegény Sasistán szokta régen mondani, meg haha élményekkel rá pillantva a világra, hogy ja, már éreztem, hogy az anyu miért mindig egy tepsi süteménnyel vár, mert neki ez a szeretet nyelve. Aha, most már értem, hogy a gyerek miért a messengeren kommunikál velem a vasárnapi ebéd előtt. Hogy egy csomó olyan dolog kiderülhet, ami miatt nem leszek mérges, hanem megértem, és tudok változtatni a viselkedésemen.
Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk Generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.